Az aktualitásokról, vagy az aktualitásokra megyek rá rögtön. Egyrészt olvastam egy cikket Jánosról, aki már 200-szor járt önöknél és adott vért. Az a kérdés, hogy ezt hányszor lehet megtenni, mennyire egészséges, és lehet-e ezt túlzásba vinni, mennyi időnek kell eltennie két véradás között?
Igen, ez a nagyon magas véradás szám, ez kétfajta véradási típusból adódott össze, hiszen egyébként a teljes véradás maximális száma, ha kiszámoljuk, mondjuk valaki 18 éves korban kezdi, és 65 éves koráig tart. Ugye régebben még a férfiak sem adhattak 5-ször évente, jelenleg 5 a maximális évenkénti szám, a hölgyeknél 4, tehát azért a 200 az egy nagyon-nagyon-nagyon magas érték lenne.
De hát nem évente, nem egy év alatt történt mindez.
Igen, de vannak olyan vérgyűjtési formák, amiket gyakrabban lehet, tehát mondjuk a teljes véradás, és a trombocitaferezis, ez egy másik vérgyűjtési forma, amikor csak a trombocitákat, a vérlemezkéket vonjuk ki a véradó szervezetéből. Ezek így gyakrabban váltogathatják egymást, és így egy összesítésben egy magasabb véradás szám érhető el. Egyébként ez nem károsítja a jelentkező szervezetét, hiszen a szabályok nagyon szigorúak. Éppen azért van ez a maximális gyakoriság korlátozva, hogy a szervezetnek legyen ideje regenerálódni, hogy ez semmilyen kockázatot ne jelentsen az adományozó, a véradó számára.
Behozta a vérlemezkéket, aminek kapcsán rögtön eszembe jutott ugye a trombózis, amit szerintem az önnel való beszélgetés után ismertem meg, vagy ennek a természetét. A trombózis lehetőségének fennállása az csökkenthető azzal, hogy valaki friss, hát nevezzük akkor így, hogy frissíti a vérállományát azzal, hogy vért ad, vagy ez a kettő, ez nem függ össze, nincs hatással egyik a másikra?
Ez a kettő így nem függ össze, sőt, ha bárki bármilyen véralvadási zavarban szenved, akkor azt eleve kizárjuk a véradásból, hiszen a vérkészítmény maga olyan sejteket kell, hogy tartalmazzon, amik a funkciójukat teljes mértékben ellátják. Tehát például, ha csak egy nagyon egyszerű példa, ha valaki a véradás megelőzően 2 héten belül valamilyen aszpirin származékot szedett, akkor ő ugyan adhat vért, de abból a levett vérből vérlemezkét nem állítunk elő, hiszen ennek az aszpirinnek éppen többek között az a hatása, hogy meggátolja a vérlemezkéknek ezt az összetapadását, tehát az a készítmény nem lenne teljes értékű. Tehát nagyon szigorúan bíráljuk el az alkalmasságot, ilyen szempontból meg különösen, hogy az, amit leveszünk a donortól, az valóban segítsen majd a betegen.
Akkor egy picit megfordítom a kérdést, milyen feltételei vannak az egészséges vérkészítménynek? Csúnyán hangzik, de mi kell ahhoz, hogy valaki vért adhasson, milyen vérkép vagy vérképlet kell ahhoz?
Amit mi vizsgálunk és számszerűsítünk a véradás kapcsán, az egyrészt a hemoglobin szint, tehát megnézzük, hogy a hemoglobin elegendő legyen ahhoz, hogy magában a készítményben, a készítmény ki tudja fejteni a terápiás hatását, tehát legyen elég vörös vérsejt a készítményben, ha egészen leegyszerűsíteném. Másik oldalról pedig a donor, miután leadta a vért, ő se kerüljön, ha nem is vérszegény állapotba, de egy adott szint alá ne csökkenjen a hemoglobin szintje. Ez egy átlag, tehát még messze nem vérszegény a jelentkező, de már nem hagyjuk, hogy vért adjon, nehogy átbillenjen abba a tartományba, ami már az egészségére veszélyes lehet. Ez nőknél, férfiaknál egyébként eltérő határérték.
Ami még a véradással kapcsolatban ilyenkor eszembe szokott jutni, hogy, és most a gyarlóságot vegyük ki a képletből, jó? Tehát nem azért, hogy mit kap az ember, de hogy vajon milyen szolgáltatás jár azzal, hogy elmegyek vért adni, vajon kapok-e olyan vérképet, amit egyébként is meg szeretnék kapni, mert ugye évente egyszer legalább érdemes elmenni egy átfogó vérvizsgálatra. Ezt például megkapja egy véradó?
Vérképet nem kap. Akik vérlemezkét adnak, ez a speciális trombocita ferezis, ott végzünk egy részletes vérképvizsgálatot, hogy lássuk, hogy pontosan mennyi a vérlemezke száma egyébként, mennyi a vörös vérsejt száma, a fehér vérsejt száma, de teljes véradás során nem végzünk ilyen vizsgálatot, hiszen egyrészt ezeket a vizsgálatokat a vérvételt követően a mintát nagyon gyorsan meg kell vizsgálni. Mi olyan vizsgálatokat végzünk, maga az egész rendszernek a működése úgy néz ki, hogy egy adott napon levesszük a vért, azt vagy az adott nap késő estén, vagy másnap reggel vizsgáljuk ki, tehát olyan vizsgálatok, olyan olyan paramétereket vizsgálunk, és olyan módszerekkel, amik még a véradást követően 24-48 órán belül valid eredményt adnak. Egy vérképvizsgálat nem ilyen lenne, azt nem tudnánk már másnap elvégezni.
Biztosan olvasott ön is arról, és akkor behozom a másik aktualitást, hogy mesterséges vért kapott kísérleti jelleggel két egészséges ember Nagy-Britanniában, és most azt vizsgálják, hogy ennek milyen hatása van a szervezetükre. Nyilván azt tudni érdemes, hogy vajon milyen arányban adták ezt a vért, tehát hogy hogyan vegyül el a saját vérképükben ez a mesterséges vér, de erről mi a véleménye? Olvasott róla, hallott róla, mit kell erről tudni?
Igen, én is olvastam a cikket, ez egy minimális dózis volt, tehát ez még messze nem érte el azt az egy egységnyi, ez pár milliliter volt, míg tudni kell, hogy az egy egység, az körülbelül 200-250 milliliter készítményt jelent. Évtizedek óta folynak kutatások a mesterséges vérkészítmény előállítása céljából. Ez az irány egyébként, vagy ez a módszer, amivel itt most létrehozták, ez egy technikailag már működő dolog, valóban lehet így vérkészítményt előállítani. Nagyon nagy előnye, hogy nincs, tehát nem vércsoport specifikus, tehát tulajdonképpen, ha ezt elő tudnák állítani ipari módszerekkel és ipari mennyiségben, akkor valóban minden beteg kaphatna. Jelen pillanatban éppen ez a, és nem csak jelen, most már évek óta ez a legnagyobb gátja, hogy borzasztóan drága, időigényes az előállítás, és utána jönne majd az, amit most elkezdenek csendesen kutatni, hogy vajon milyen mellékhatásai vannak, nem most azonnal, hanem a későbbiekben. Valóban mennyi idő alatt bomlik le, vagy pusztulnak el ezek a sejtek az emberi keringésben, hiszen voltak már nagyon biztató kutatások régebben, amikor csak azt az elemet próbálták, hogy valamilyen formában a hemoglobin bevinni az ember szervezetébe. Órák alatt lebomlott. Tehát ezek azok az összetett kérdések, amik az irány az biztos, tehát lesz, előbb-utóbb lesz mesterséges vér, hogy az mikor lesz és mikor lesz hozzáférhető, az megint egy másik kérdés.
Ezeknek a kutatása rengeteg pénzt emészt föl, és szakmai tudást. Az a kérdésem, hogy erre valóban szükség van? A művér létrehozására, amikor, és akkor most kicsit a józan paraszti eszemmel hátrébb lépek, és azt mondom, hogy közel 8 milliárd ember él a Földön. Nyilván ezek közül az emberek közül nagyon sokan tudnak vért adni. Tehát nem egyszerűbb az, hogy motiváljuk az embereket arra, hogy vért adjanak, mint például ebben a műsorban, és most beszélünk róla idén másodjára. Kell a művér?
Én azt gondolom, hogy minden ilyen terápiás eszköznek megvan, vagy meg lesz majd a maga alkalmazhatósági területe. Összességében a betegek ellátásához én azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok éven keresztül a legegyszerűbb, legbiztonságosabb módszer az a véradás lesz, hiszen ott van az emberekben, igen. Ez a rendszer már ismert, pontosan tudjuk a szabályokat, korlátokat, lehetőségeket, de valóban adódhatnak olyan szituációk, amikor szükség lett rá. Nem tudhatjuk, hogy merre halad majd az űrkutatás, nem tudhatjuk, milyen messzire utaznak el emberek, nem tudhatjuk, ott milyen beavatkozásokra lehet majd szükség. Tehát inkább ezek azok, hogy lehetnek olyan szituációk, amikor nagyon gyors, rövid időn belül esetleg nagyobb mennyiségre van szükség, és nincs belátható időn vagy távolságon belül alkalmas donor esetleg. Ott igen, de azt gondolom, hogy a rutinellátásban a véradóktól származó vérkészítmények lesznek még nagyon sokáig a bázis az ellátásnak.
Azt egyébként elképzelhetőnek tartja, hogy akár az űrkutatást hozta most fel, hogy amikor, nem tudom, hónapokat töltenek egy űrállomáson űrhajósok, akkor ott helyben állítják elő a mesterséges vért, hogyha szükséges?
Hát nézze, ami pár évtizede még legelvadultabb science fictionnek tűnt, az a mai időben már akár használható technológia is. Az nyilvánvaló, ez megint egy másik kérdés, hogy hat a vérképzésre a súlytalanság, hogy hat majd az a helyzet, aminek ki lesznek téve. Tehát ezek mind egy csomó-csomó ismeretlen tényező, de mindenképpen az ember arra fele halad, hogy valamit, ami mindent megpróbál szintetizálni, megpróbál létrehozni mesterségesen. Aztán, hogy ennek van-e a napéletben haszna, vagy nincs a napéletben haszna, az megint egy másik dolog. Messzebb ne menjünk, semmi köze a vérellátáshoz, de a génkezelt gyümölcsök, zöldségek, gabonák. Hát most van előnye, nyilvánvaló, van hátránya, úgy tűnik, de hát majd az élet ezt is megmutatja, hogy szabad-e vagy nem szabad, és az országok szabályozása megint csak eltérő, van, ahol valamit megengednek, más országokban meg nem.
Talán emlékszik, a múltkori beszélgetésünk felütése az volt, hogy nyáron nem olyan a hajlandóság a véradásra, mint ősszel vagy télen. Ez most akkor változott? Tehát, hogy ősszel, télen tényleg többen mennek, ugye most vagyunk itt, tényleg többen mennek vért adni?
Igen, a nyári kampányunknak, és annak köszönhetően, hogy egyre intenzívebben jelen vagyunk az emberek minden nap életében, ezt többen is jelezték már, hogy többet hallanak a vérellátó szolgálatról, többet hallanak arról, hogy ez mennyire fontos, hogy mennyire kihívás. Olyan szeptembert zártunk, ami a COVID előtti időszakban is egy nagyon-nagyon szép eredmény volt. Az október az megközelítette a COVID előtti átlagot, de lehetett volna erősebb hónap is.
Talán a logisztika egyébként még az is hozzátesz. Csinálnak ilyen roadshow-kat? Tehát vannak kitelepülések a vérellátó szolgálatnak, ahol tényleg oda, ahol belebotlik az ember és tud adni vért.
Persze, hát a békeidőben a begyűjtött vérnek körülbelül közel 80%-át ilyen kiszállásos véradásokon gyűjtöttük. Aztán a COVID erre erősen rányomta a bélyegét, hiszen lezárások voltak, megnőtt az intézeti véradások aránya, csökkent a kiszállásos helyszíneken történt gyűjtés, most ez szép lassan normalizálódik, és megint visszaállunk arra, hogy azért a döntő többség a kiszállásos véradás helyszíneken van, hogy minél könnyebb legyen elérni a jelentkezőnek.
A múltkor talán nem beszéltünk róla, hogy a COVID esetében, vagy ugye a járvány most behozta, hogy amikor járványhelyzet van, akkor visszaesik a hajlandóság a véradásnál, illetve hogyha visszaesik, akkor azt hogyan tudják pótolni?
Igen, a COVID-dal kapcsolatban a szerencsétlenségben az volt a nagy szerencse, hogy egyrészt ez a fertőzés vérkészítménnyel nem vihető át, tehát önmagában az esetleg lappangás időszakban levő donorok nem jelentettek veszélyt a vérkészítményt kapókra. Másrészt a maga a COVID megbetegedés önmagában nem igényel vérkészítmény biztosítást, tehát csak a nagyon súlyos esetekben kellett vérkészítményt adni. Harmadrészt az egészségügyi ellátórendszer a COVID betegek ellátására koncentrált, ezért egy sor olyan szakterület szüneteltette a tevékenységét, amik viszont jelentős vérkészítmény igénye járnának. Tehát egyszerűen összefoglalva, minél erősebb volt a járvány, annál kevesebb vérkészítményre volt szükség. Tehát önmagában a járvány a hullámok csúcsán volt talán a legegyszerűbb az ellátást biztosítani.
Ugye ez,
ez egy paradoxon, de ez így volt.
Érdekes, meg ugye sok kritika is érte, hogy amikor valaki műtétre várt, megszűntek azok az ellátások, amik nem akut ellátások voltak, viszont balesetek ugyanúgy történtek sajnos, amikhez viszont
igen,
szintén kell.
Igen, balesetek történtek, a legfontosabb ellátási kategóriák, tehát a rosszindulatú megbetegedések kezelése, szervátültetés, őssejtátültetés, ezek mentek, de ezekhez a szükséges mennyiségű vérkészítményt a donorok biztosították. Az első hullám elején tapasztaltuk azt, hogy volt egy megrettenés a donorok részéről, hogy most akkor a helyszínen bajon ki kitől fogja elkapni, nagyon keveset tudtunk még a vírusról. Aztán az egyre szigorúbb biztonságintézkedéseknek köszönhetően meg látták a véradók, hogy a helyszíneinken minden rendben van, ezért már a következő hullámokban ez sokkal kevesebb stresszel járt a véradók vonatkozásában. Az igazi kihívások azok mindig a lecsengő hullámot követték, amikor az egészségügy újra kezdett, tehát újraélett, elkezdték ledolgozni a várólistákat, tehát ezek voltak mindig azok az időszakok, amikor több donor kellett, még az átlagosnál is, és vissza kellett tudni hívni a donorokat a rendszerbe, hogy igen, ugyan a COVID lecseng, most kiszabadult mindenki, mindenképpen szeretné picit a szabadságát kiélvezni, de attól függetlenül el kell jönni és vért kell adni. Tehát ez volt tehát a véradás vonatkozásában a kihívás mindig a hullámokat követő időszak volt.
Ami így záró kérdésként érdekel, hogy a véradással kapcsolatos, illetve a vérkutatással kapcsolatos új újítások, vagy új, akkor nevezzük így, hogy a vérrel kapcsolatos új kutatások, azok most milyen kihívásokkal néznek szembe? Tehát van-e olyan, most ugye a donorról, vagy a vér átültetésről beszélek elsősorban, ugye itt volt szó a műsor elején, vagy a beszélgetésünk elején a mesterséges vérről. Tehát milyen olyan kutatások vannak, amik esetleg majd forradalmasítják magát a gyógyítást, és nagy köze van a vérrel kapcsolatos kutatásokhoz?
Ugye a vérellátás vonatkozásában a legnagyobb kihívás a jövőre nézve szerintem egyébként az, hogy ugye szeretnénk egyre biztonságosabb vérkészítményeket előállítani. Egyre több betegséget ismerünk meg, amik esetleg vérkészítménnyel átvihetők. Ezeket igyekszünk, ezeket a véradókat ki kell zárnunk a rendszerből. Ahogy az éghajlat változik, egyre több olyan megbetegedés, fertőző betegség, ízeltlábúak, szúnyogok által átvihető fertőző betegség húzódik be, kerül be Magyarország területére, ami korábban nem volt, ami extra kihívást jelent. A magának a transzfúziológia, vagy a vérellátás, vagy a vérkészítmények vonatkozásában az a trend, az a cél, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen a készítmény, és a legnagyobb kihívás és a cél, hogy a lehető legkevesebb vérkészítményt használjanak az intézmények. Ezt egyébként látjuk Magyarországon is, csak egy példát mondjak, amikor indultak mondjuk a májátültetések, akkor 20 egység volt a minimum, amivel egyáltalán elindult a műtét, és nem egy esetben még ennél nagyobb mennyiségre is volt szükség. Most több olyan májátültetés van a modern módszereknek és a rutinnak köszönhetően, amikor alig használnak vérkészítményt. De ugyanígy vannak a szívműtétek, súlyosabb ortopédiai, komolyabb ortopédiai beavatkozások. Tehát az egészségügy abban az irányba mozog, hogy minél kevesebb vérkészítményt használjon, az ellátórendszer, tehát a vérellátórendszerek meg abban az irányba mozognak, hogy minél biztonságosabb készítményt a mindenkori kihívásoknak megfelelően, és itt a különböző fertőzágensek és a különböző egyéb kockázatok tekintetében.
Ugye egy nagyon érdekes, hogy behozta, még gyorsan erre szánok egy kis időt, hogy a műtéteknél szükséges vér, a sebészeti robotizálás volt hatással a vérkészítmények mennyiségére? Tehát kell ezzel kevesebb vér, vagy lehetséges az, hogy nem szükséges olyan nagy vér, mert egyszerűen pontosabbak a műtétek ezekkel a robotkezekkel?
Igen, mi azt tapasztaljuk egyébként, hogy igen. Tehát standardebb. Nyilvánvaló, hogy most még azért a robotizált műtéteknél is azok az esetek kerülnek előtérbe, amik nem túl összetettek, vagy nem a legbonyolultabb esetek. De ahogy halad előre a technológia, szerzik meg a rutint a klinikusok, akik ezeket, vagy azok a szakembereik ezeket a robotokat felügyelik, irányítják, ez mindenképpen a felhasznált vérkészítmények csökkenése irányába mutat.